Ez a Borra Való Gasztrokultúra magazin tehát, és Miszt Tótfalusi szakács mestersége könyvecskéjéről beszélgettünk. Ezt még egyszer elmondom, hogy aki nem hallotta, Sali Noémi gondozásában egy reprintje megjelent ennek az 1698-as talán eredetileg ennek a könyvnek, és nagyon klassz receptek vannak benne, a sörleves például, amiről egyszer már volt szó, de valahol én ezt el is mentettem magamnak, van benne egy nagyon vicces recept, az a töltött tyúkmony, az a töltött tojás, és nem úgy van elképzelve a töltött tojás, ahogy ma ismerjük kaszinó tojásként, hogy a fehérjébe van beletöltve valami, hanem konkrétan visszatöltik a héjába az egészet, amit készítenek belőle, és utána vagy nyárson, vagy pedig lényegében grillen meg sütik, és utána törik fel megint, és úgy eszik meg. Nagyon érdekes, meg lehet keresni a receptet, de vissza a fűszerekhez, amit nem mondtam, nagyon érdekes, szurokfű néven szerepel nagyon sokszor az a fűszer, amit ma az olasz konyha egyik sarokkövének gondolunk. Szurokfű, azaz vad majorána, azaz oregano, és akkor ilyenkor nyílik ki az ember szembe, hogy ja, hát ez az oregano, miért hívták szurokfűnek, ugye? És a turbolya, amit nem kóstoltam még, de azt mondják a források, hogy ilyen petrezselyemhez hasonlóan használták fel, nem tudom, de kicsit ánizsos íze van, különböző italokhoz még egyébként Európában használják. Oké, szóval ott tartottunk, hogy rengeteg fűszert használtunk, és ez egy kicsit így leegyszerűsödött. És azt mondtad, hogy a monarchia volt az egyik ilyen intézmény, ami ezt így, hogy is mondjam, valahogy leegyszerűsítette, vagy kanonizálta, és ami nem volt jó, az így kihullott? Vagy?
Nem is az, hogy nem volt jó, hanem inkább arról van szó, hogy is diktálta az ütemet. Tehát nagyon szeretjük úgy leírni a magyar történelem elmúlt 4-5 évszázadát, hogy itt folyamatosan harcoltunk a Habsburgok ellen. Ez nem feltétlenül így van. Tehát kicsit köztörténet felé kitekintve, tehát nem véletlenül választották meg újra és újra a magyar rendek a mindenkori Habsburg uralkodó utódját magyar királynak is. Hát egyebek mellett neki köszönhetően volt egy Türkenhilfe nevű segély, aminek a lényege az volt, hogy minden általuk utalt területről iszonyatos pénzek áramlottak Magyarországra, hogy a végvárrendszert fel lehessen tartani. Ez mérsékelten szokott megjelenni a tankönyvekbe, de hát egyszerűen fogalmazok, egész egyszerűen az ország elemi érdeke volt, hogy egy hatalmas uralkodó legyen a mi királyunk. Erre persze mindig meg szoktunk kapni ellenérként, hogy jó, de csak azért védte meg az országot, mert ő volt a király. Hát igen, mi baj ez? Tehát most hadd kérdezek vissza, mi ennek a lényege? Az egy ilyen nagyon régi berögződés, visszajelzett a múlt rendszerre, még igazán a Horthy rendszerre is, hogy a Habsburgokat ilyen ördögtől valónak ábrázoljuk. De igazából a velük való együttlétünk azt úgy fogalmazott egyszer egy kollégám, hogy mintha egy 40 évig tartó egymást támogató, néha feszültebb, de néha jó házasságot 5 nagy veszekedéssel jellemeznénk, és elfelejtenénk a békés együttélés időszakát.
Amit Bécs csinál... Ugye azt nehéz történelemben tanítani, hogy most akkor nézzük át a következő 300 oldalt a könyvben, ami a békés együttélésről szól.
Igen, tehát ugye ezt persze is se felejtsük el, hogy a Regnum Hungarii, a magyar királyság uralkodóját a Habsburg ház adja évszázadokon át, és hát bizony ők azok, akik felveszik a harcot az oszmán birodalommal, nekik köszönhető Buda felszabadítása, és még hosszan sorolhatnám, nem pedig az erdélyi fejedelemeknek, ők egy oszmán vazallus államnak a uralkodó, és még csak nem is szuverén uralkodók olyan értelemben, hogy a külügyekben nem lehetnek önállóak. Na de vissza a köztörténettől. Két dolog miatt volt fontos a monarchia hatása, vagy tágabban monarchia előtti időszakra visszanézve Bécs hatása. Az egyik az természetesen az, hogy utánoztuk Bécset, Bécs utánozta Párizst, tehát diktálta az ütemet, mi pedig mentünk utána, ha Bécsben divat lett a kávé, nálunk is divat lett a kávé, de ez igaz a étkezéstől kezdve a ruhákig, sok mindenre egyrészt. Másrészt a modern idők magukkal hozták először a tömegsajtót, akkori fogalmak szerint 19. század. Ez aztán 20. század, 21. században totálisan kiteljesedett, Instagramtól kezdve a online világig nagyon sok mindenről beszélhetünk, de még a elején vagyunk. Másfélszt ne felejtsük el az infrastruktúra brutális fejlődését, tehát a vonatnak a jelentőségét nem győzöm hangsúlyozni minden tekintetben. Itt arra gondolok, hogy a korábbiakhoz mérten elképesztő sebességgel, elképesztő mennyiségű árut lehetett bárhonnan, bárhova eljuttatni. Vegyünk egy evidens karácsonyi szokást, a karácsonyfaállítást, ami ma gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy mindenki megteszi, világnézettől függetlenül. Ma már ez nem vallási ünnep a legtöbb ember számára, nyilván hívő keresztény számára elsődlegesen az, aki nem az, annak meg ahogy transformálódott, vagy inkább bűvült ünnep jelentéstartalma, a család, a szeretet ünnepe. Na de, hát például az Alföldön állítottak a karácsonyfát a vasút megjelenése előtt. Gondolkodjunk el ezen a kérdésem.
Hát szerintem még a fenyő levéllel sem nagyon díszítették az asztalt.
Mert ami nincs, abból nehéz főzni. Tehát konkrétan valóban arról van szó, hogy, ilyen ma már általánosan elterjedt karácsonyi szokás, mint a fa állítása, az igazából a 19. század vége, 20. század eleje, 20. század első fele. Móricz Zsigmond írja le, hogy amikor ő a édesanyját elhozza magához Budapestre, és meglátja, hogy karácsonyfát állít a fia, akkor teljesen kifordul magából a református lelkész családból származó édesanyja, mondván, hogy a fia beállt a bálványimádó katolikusok közé. Tehát most modellezzük ezt a helyzetet, hogy egy hívő református számára a karácsonyfa azt jelenti a 20. században, hogy bálványimádóvá lett a fia. Miközben egyébként a karácsonyfa szokás Magyarországon az evangélikusok révén terjedt el, tehát itt megint látunk egy váltást. Na most ezt az egészet csak azért vetem így fel, mert amikor ilyen magyar ételekről beszélünk, mint mondjuk a vadas, vagy a már kevésbé ismert pájslé, vagy a rántott hús, a wienerschnitzli, gulyás, akkor azt láthatjuk, hogy ezek az ételek megtalálhatók a monarchia minden volt országába. Mai Szlovákia területén, Csehországba, Horvátországba, hát most Ausztriáról nem beszélve. Tehát erre gondolok, amikor azt mondom, hogy a modern hírközlés, meg a modern infrastruktúra magával hozott szükségszerűen egy uniformizálódást, amit ma is tapasztalunk, hiszen például különféle hamburgeres üzletláncok mindenhol megtalálhatók a világban.
Igen, és nyilván az ízlés is megtalálható. Nekem csak az a furcsa ebben, de lehet, hogy ezt el tudod mondani, hogy amikor például a holland birodalmi megerősödésről beszélgetünk, vagy a brit birodalmi erősödésről, akkor ezeknek egy jelentős része azoknak a különleges fűszereknek köszönhető, amiket ők felfedeztek. Tehát azt lehetett látni, hogy baromi nagy kereslet van, és aranyárban mentek ezek a fűszerek, amik birodalmakat építettek. Gondoljunk a szerecsendióra, vagy azokra a keleti fűszerekre, sáfrány és stb., amiket ők be tudtak hozni. Na most a bors az hasonló volt Magyarországon is, aranyárban.
A sáfrány.
Meg a sáfrány is. Na de hogy miért nem szerettük használni ezeket? Tehát mi nem használta ezeket Bécs, mi nem használta ezeket akkor? Elérhetetlen volt, megfizethetetlen volt, hogy másokkal lehetett?
Használták ezeket még a monarchia idején, de még a két háború között is sokkal jobban, mint később. Tehát az a monarchia korabeli konyha, ami ma ránk öröklődött, az már a 45 utáni hatásokat viseli magán. Itt ugye arról van szó, hogy a II. Világháború után, egy vesztes világháború után voltunk a szovjet zónába sorolva, kikerültünk a piacgazdaságnak a vérkeringéséből, mert ugye jött a tervgazdaság a kapitalizmus helyett. De arról nem beszélve, hogy egy háború utáni újjáépítés időszakában vagyunk, jóvátételi kötelezettségekkel terhelt ország, iszonyatos emberveszteséggel. Magyarán fogalmazva, nem a nulláról kellett felépíteni ezt az országot, hanem mondjuk mínusz ötről. Na ez meglátszott a gasztronómián is. Ugye Venesz József nevét többször említettük, Venesz kiváló szakács volt, nagyon értette a dolgát, de ő ebben a helyzetben azt a feladatot kapta, hogy a lehető legkevesebb, legalapvetőbb, nem feltétlen minőségi alapanyagból hozzon ki egy viszonylag fogyasztható és mindenki által elérhető konyhát. És ezt aztán hajlamosok vagyunk úgy látni, mint hogy ez már 100 vagy 200 éves így lett volna, hát ez nem így volt, ez egy lebutított verzió. Vegyünk egy iskola példát, ez a rántás, amit a szakácsok hajlamosok rontásnak nevezni, ami nem azt jelenti, hogy a wienerschnitzli nem kiváló étel. De a rántás az olyan, mint a sírhan tápol és eltakar. Tehát úgy fogalmazott egyszer egy szakács kollégám, hogyha egy wagyu marhát meg egy párizsit kirántunk, akkor a kettőnek az íze nem fog egymásra még mindig hasonlítani, de a rántás révén kerül egymáshoz a lehető legközelebb. Tehát a lehető legközelebb. Gondoljunk az apró húsokra, ugye, ami sokféle módon lehet hasznosítani. Igen. Különféle formákban. És a fűszerezés pedig nagyjából ekkor butult le a piros paprika, bors, só trióra, és ezt én nagyon magyarosnak tekintjük, de hát pont ez volt a lényeg, amiről az előbb beszéltünk, hogy mennyivel gazdag a fűszerezésünk volt nekünk.
Igen, illetve még hozzátenném azt a másik oldalt, és erre szerintem visszatérhetünk később, mert nekem van egy pár receptem, vagy hát ilyen érdekesség, hogy például Párizsban hogy készítették a puncsot, és akkor ez hogy terjedt el, de hogy van egy letisztultság is, amikor a nagyon jó alapanyag, különböző halételek, nagyon jó marhahúsok, kiváló minőségű sertéshúsok, ezeket nem akarták elfedni, elrontani, azt akarták, hogy ezek az ízek megjelenjenek, és nem fűszerezték, hanem egy picit csak ízesítették, de inkább hagyták, hogy érvényesüljön a saját íz, és ez azért jellemzőbb volt a nyugat-európai jellegű konyhára. Ugye azért, ha most belegondolunk, akkor a kínai vagy távol-keleti konyha az nagyon erősen fűszerez.
Ugye ez a vonulat máig megfogható a kortárs gasztronómiában, amikor azt mondják, hogy egy jó alapanyag, az, amennyiben túl sok fűszert kap, pontosan, hogy elveszti a jellegét. Tehát kis túlzással az erős fűszerezés azt a szerepet ölti magára, amit a rántás, hogy elviszi egy uniformizáltabb ízvilág irányába. Na de ezt meg az elit engedhette meg magának olyan értelemben, hogy a kiváló alapanyag az nekik jutott. De nem véletlen, hogy a fűszerezés, hogy megyünk lefelé a társadalmi ranglétrán, fokozottan jelenik meg a konyhákon, pontosan azért, mert ott a fűszer ízének kell előtérbe kerülnie, ha nehogy Isten rosszabb alapanyag került a konyhára. És itt azért már látjuk, hogy a polgári világban azért élesen kezdenek elválni egymástól a vendéglátóipari egységeknek a szintjei. Vannak kiemelt elitéttermek, ahova tényleg a leggazdagabbak járnak, és aztán, ahogy megyünk lefelé az útmenti csárdák, Laci konyhák, azért ennek teljesen más kínálatot nyújt, hozzáteszem persze más árfekvésben is.
Innen folytatjuk az ünnepek közelettével, arról beszélgetünk, hogy milyen ünnepi étkezési és hát ivási szokások voltak, úgyhogy Katona Csabával ezt a témát választottuk. Egy kis zene után folytatjuk.